folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
Ha 7 óra után 8 perccel kicsit gondolkozom, kellett itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, Jani ma nincs, ugye?
Ketten Hello vagyunk. Jani, ja, Jani ma nincs.
Hello Jani, igen, Jani ma nincsen. Ketten álljuk a sarat.
Forgat,
nyomjuk az ipart.
Hős.
Igen, dolgozik.
Gyerekek, ez mint a Guldenburgok öröksége, ez olyan hosszú lesz ez a sorozat.
Ez éjjel-nappal ez fog menni, gyerekek. Éjjel-nappal a Dallas nem volt ilyen hosszú. Se a Guldenburg öröksége, se a Subsidok, se az Onidün család nem állt ennyi részből.
Együtt.
Igen, úgyhogy János dolgozik, van nincsen, kedden már lesz. Milyen jó kimondani, hogy kedden? Tehát ez azt jelenti, hogy akkor hétfőn nem vagyunk, ugye?
Így van, háromnapos hosszú hétvége.
Egyébként az egy kicsit ránk is fér. M86-oson Győr felé mindenki rossz irányba, velünk szembe jön, nem értem, mi van az emberekkel. Kaptuk az SMS-t, köszönjük szépen, nyilván valaki humorizál. A János kórházán nem lehet, hogy sebészeket láttak, nekem úgy felnyúltak, mint a vaddisznó. Köszönjük szépen, valaki egy rövid kis helyzetjelentést adott nekünk, és... Igen, egyelőre. Egyelőre továbbra sincs hír a vaddisznó ügyben, ami foglalkoztatja.
Majd lesz, ha megérkezik az emberünk.
Az országot. Így van. Covid, majomhimlős, Ertés, Pest is ez a sorrend, illetve Müller Cecília, ugye? A sor végén.
Cecike azt mondta gyerekek, hogy lesz karantén. Hát én úgy örültem ennek a mondatnak, mint nyilván nem. Azt mondta, hogy a majomhimlő egyetlen megállítási módja van a cecinén.
De akkor tegyünk mindenkit, a bárányhimlőseket is, akkor most már kezdjünk el mindenkit.
Igen, bármi van, tűszentesz egyet, karantén.
Migrénesek, karantén, bárányhimlősök, karantén, lumvágósok, karantén. Tehát tegyünk mindenkit egyértelműen karantén. Mondjuk meg, hogy bármi bajod van, karantén, nem lenne egyszerűbb?
Dehogy nem, véletlenül levágta a villamos a lábat, karantén,
migrén, elkapom. Fáj a hátad, karantén. Bárányhimlős vagy, karantén. Nincs semmi bajod. Menjél te is karanténba, az
még
a biztos.
Lehet, karantén.
Még lehet, ezért inkább menj, biztos lappangsz. Van neked baj, csak lappangsz, menjél te is karanténba.
Ugyan nem látszik, ez egy belső vérzés, karantén.
Te teljesen megőrült mindenki. Na jól van, meglátjuk, hát majd.
Nem akarok soha többet otthon.
Jó, a kézűsz, pedig húzos őszünk lesz. Ha már ősz, ugye, egy nagyon érdekes elemzés, azzal kapcsolatban, ugye, hogy mit nyilatkozott egy nagy potentát nemzetközi energiaügynökség vezetője. Van egy ilyen Fatih Birol nevezetű csávó. Ez egy elég nagy koponya egyébként, szóval, hogy ő nem csak úgy odalett, ez egy nagy koponya. A szervezet vezetője elmondta, hogy nem tudom, olvastad-e, hogy üzemanyag hiány sújthatja Európát, ami azt jelenti, ugye, aminek már most tulajdonképpen így érezgetjük itt az előszelét, ide bemész, ki van írva, hogy készlethiány, ott nem szolgálnak ki, ott éppen valaki rendszámot lop és forgalmit hamisít, de hogy már vannak akadozások az üzemanyagban, és azt mondja, hogy nagyon komoly üzemanyagválság jön nyárra, csak hogy még egy kicsit jobb legyen a kedvünk itt a monkeypox és az ukrán háború között, mert hogy nyáron ugye megnő a fogyasztás, és hát itt az orosz-ukrán konfliktus és az elzáródó kőolajvezet és minden más miatt energiaválság alakulhat ki, ami egyszerre lesz egyébként energiaválság, olajválság és gázválság, és villamos energiaválság, de nem riogatva mondta ezt el.
Hanem tényközlés volt.
Csak nagyon érdekesen vezette ő le egyébként, egy német hírmagazinnak nyilatkozott, hogy bizony, hát Oroszország, mivel az energetikai rendszer, a globális energiarendszer ugye meghatározó szereplője, kőolaj, földgáz, exportőr, szénexportőr volt, és hát ez tulajdonképpen nagyobb lesz, mint a 70-es évek kőolajválsága, mert hogy egyszerre komoly válsággal nézünk szembe, ami lehet, hogy leállítja majd az autós közlekedést.
Azt oké, azt értem, hogy nyáron megyünk nyaralni, többet tankolunk.
Igen.
Na de a gáz, meg a villamos áram, az már hogy
abból is használunk sokat a klímák, meg a különböző nagy rendszerek hűtése miatt, de ugye ott vannak a repülőgépek, ott vannak az utazások, ott vannak a nyaralások, ott vannak az autózások, tehát ugye a nyári utazás és a nyári szezon az mind az Egyesült Államokban, mind ugye Európában megemeli az üzemanyag iránti keresletet. És hát egy ilyen válságos környezetben ez ellátási zavarokhoz vezethet, ami azt jelentheti, hogy nyárra odáig fajul a dolog, hogy mondjuk
10 liter helyett már csak 5 liter tankolhatsz majd a
kutakon. El kell döntened. Na most nekem eszembe jutott egy csomó jó megoldás, hogy mi lehet erre a megoldás, hogy milyen. Megkérdezzük az elemzőket, hogy itt nem feltétlen azt jelenti, hogy egyből oda jutunk, hogy nem lesz, de el tudok képzelni egy fejadagrendszert, el tudok képzelni egy jegyrendszert, el tudok képzelni egy napot autózásmentesen, hogy a csökkentés bevezessék. El tudok képzelni egy rendszám alapú kreditet, hogy neked egy rendszám alapján egy informatikai rendszerbe, mondjuk te 2 héten belül 50 litert használhatsz el, és nem lesz neked több az autódra.
És akkor párosok, a páros számúak azok tankolnak hétfőn.
valahogy ezt, ezt vissza kell fogni, igen. Úgyhogy komoly hiánnyal számolnak, és azt mondják, hogy nem csak a nyersolajimportból, hanem a feldolgozott olajtermékek behozatalától is nagyban függ a dolog, de hogy komoly ellátási zavarok lesznek.
Ha jegyrendszer lesz, akkor én már látom, hogy ki nem megy nyaralni, Laci. Laci nem akar menni nyaralni az idén, átveszük tőle a jegyrendszert, hogy lejussunk Balatonra.
Beletankoljuk az autójába, egy csővel leszívjuk, és átteszünk a mi autóba.
És akkor én el tudok menni a Balcsira, óriási.
Egyébként ez jó megoldás lenne, igen. Ugye azt mondják, hogy itt van, benne van Kína is. Kína azt mondja, hogy akkor én exportiralmat dobok be, és egyelőre inkább kiszolgálom a saját fogyasztóimat, de nem viszem ki a nemzetközi piacra, amit én megtermelek, mert tudom, hogy az most ott rázós, lehet, hogy hiány lesz, inkább bent tartom.
Oké, csak ez gazdaságilag...
Hát igen, de ez is ugye fokozhatja a hiányt a piacon.
Mert eddig eladtad a, mit tudom én, a kőolajadat, és most azt mondod, hogy nem, mert a belső használatra kelleni fog majd a dolog, tehát az viszont a nemzetgazdaságból lesz egy óriási kiesés. Tehát jól még ők se járnak, akiknek van üzemanyaga, mert ugye a bevételt fogod ezzel csökkenteni az eladott olajból.
Igen, igen. Na mindegy, érdekes a dolog, úgyhogy mindjárt felhívjuk a mi Erste olaj- és gázipari elemzőnket, csak mondja, hogy hogy néz ki egy ilyen hiány? Nem is arra gondolok, hogy nincs, hanem hogy elképzelhető tényleg valamilyen kreditrendszer vagy jegyrendszer. Tehát megérjük azt, hogy jegyre fogunk tankolni. Tehát ugye, hát nézd, most már ugye a nagy kereskedők azok tényleg lehet, hogy ugye kivonulnak Magyarországról, ha mondjuk sokáig marad ez a 480, marad a MOL. Na most nem csak azért nincsen benzin, mert egész egyszerűen az oroszoknak itt szankciójuk van, hanem a MOL nem tud kiszolgálni. 60%-ot terített eddig, a most lehet 90 vagy 100%-ot kell teríteni.
És erre nincs kapacitás.
Tehát egész egyszerűen nincs kapacitás. Ezért van az, hogy bemész egy Shell-kútra, és lehet, hogy ott meg már nem tudott megállapodni a MOL-lal, és nincsen nafta egész egyszerűen.
OMV?
Hát az OMV azt hozza, azt hiszem azok ilyen tankerhajókon hozzák, de most abban meg benne van, hogyha alacsony a Duna, akkor azok meg nem tudják nagyon megrakni ezeket a tankerhajókat.
Basszus, minden ellenünk van, gyerekek.
Plusz még ugye itt aztán kicsit ott, hogy az ukránok azt mondják, zárnak egyet a barátságkőolaj vezetéken, akkor meg már onnan se cseperek semmi, úgyhogy ilyen több frontos támadás zajlik most. Mindenesetre ez egy hülye csávó, tehát egy érdemes elolvasni a cikket, hogy mondja a kormányoknak, hogy már most kezdjenek el agyban arra felkészülni, hogy nyárra azért itt komoly ellátási gondok lehetnek, és hát aztán ott vannak az ipari fogyasztók, és minden más, szóval érdekes. Mi meg ma megyünk egy kis jegyrendszerrel, vagy páros páratlannal, vagy vasárnap nem autózunk.
Hát vagy megy a dílerkedés, mondom, aki nem akar nyaralni, attól jó pénzért átveszed. Ennyi. Illetve nekem van otthon még kígyósan egy 6000 literes volt ilyen olajtartályunk, később bor készült benne, de erről nem akarok beszélni már, ugye elévült. Azt most, ha megtöltöm, akkor meg vagyok.
Én szerintem sokan töltögetik. Tehát, hogy az ellátási hiányok egyik oka az, hogy azért még mi most szerintem azért, tehát ahány házit, meg lakás, meg alaksor fog fölrobbanni a következő pár hétben a hirtelen rágyújtás, cigarettázás miatt
elfelejtett. Honnan volt magának ennyi üzem vagyok?
Öcsi, nem mondtad, hogy ne itt dohányozzak, mikor te már letároltál a saját garázsodba 300 liter üzemanyagot, most még 480 ér, majd amikor meg 800 lesz, milyen jól fog jönni, hogy egy hónapig nem kell tankolni.
Mivel másfél literes kólás üvegbe fogod tartani őket? Azt is látom magam előtt.
Na itt van Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Hello Tamás, jó reggel, ciao.
Jó reggel, sziasztok.
Ciao. Ez a Fatih Birol, ez egy jó kvalitású csávó, ugye? Ti erre így odafigyeltek, amit ő mond? Ő egy nagy koponya állítólag így a szakmában.
Hát igen, ő egy nagyon, nagyon ismert és nagyon, hogy is mondjam, tehát egy nagy koponyának számít valóban. Ugye a Nemzetközi Energiaügynökségnek a vezetője most már jó pár éve, az pedig az egyik legfontosabb szervezet, amire egyébként az olajpiac figyel.
Na most ő azért ezt finoman elmondta, hogy üzemanyag hiány jöhet nyáron, ami már nem azt jelenti, hogy az egyik útról átgurulok a másik útra, hanem effektíve jelentheti azt, ugye, mert ő úgy fogalmazott, hogy egyszerre van olajválság, gázválság és villamosenergiaválság, hogy sokkal-sokkal súlyosabb krízis lehet, mint az eddigiek. Te is ennyire pesszimista vagy? Vagy igazat adsz neki, hogy ez tényleg gáz lehet most nyáron?
Hát nézzetek, itt már elég régóta figyelem az olajpiacot, és az mondjuk tény, hogy ilyen alacsony készletszintet én nem igazán láttam még így a karrierem során. Tehát itt ugye Európában vannak bizonyos helyek, ahol a becsések szerint 40 nap alá esett most már a készletmennyisége, tehát 40 nap mennyi fogyasztásnak megfelelő készlet van, az nagyon alacsonynak számít. De egyébként globálisan is ez a helyzet, tehát ha megnézed Szingapúrtól New Yorkig, lényegében a tárolók mindenhol üresek.
Ami azt jelenti, hogy ez egyszer csak elfogy. Na most ugye a pótlás az meg az orosz-ukrán konfliktus miatt, és az Európai Unió embargója miatt nehezen valósul meg, vagy lehet, hogy egyáltalán nem tud megvalósulni.
Hát ez csak az egyik tényezője ennek a játszmának. Itt alapvetően arról van szó, hogy a Covid után nagyon erőteljesen visszajött a kereslet. Másrészt itt a Covid időszak alatt nagyon sok finomítót bezártak, hogy akkor már arról szólt a fáma, hogy hát itt vége az olajiparnak. Én emlékszem 2020-ban a British Petroleum vezetője azt mondta, hogy gyakorlatilag az olajkereslet elérte a végét, itt mindenki majd húzza le a rolót. Hát nem ez lett.
Hát nem is tudod megoldani, pont erről beszéltünk valamelyik nap, hogy itt van az elektromos autózás, de ha ma mindenki úgy döntene, hogy átáll az elektromos kocsira, azt egész egyszerűen nem lehet kiszolgálni. Ugye?
Tehát, hát ez hogy... nyilván, persze, ez így van. Tehát én azt látom, hogy azért az olajkereslet még legalább egy évtizedig emelkedni fog. Ezen kívül hát ugye a személyautózás az csak egy része ennek a játszmának, hogy a magát a kőolajat nagyon sok egyéb felhasználásra használjuk, tehát nem csak személygépkocsikon áll, nehéz gépkerekre, ugye repülésre, műanyagiparba, tehát nagyon sok helyre használjuk az olajat.
Persze, óriási a kereslet. Hogy nézhet ki szerinted egy ilyen, mondjuk nézzük csak mondjuk az olajválságot, aztán az gázválság, energiaválság, hát itt van egy csomó minden most, villamos energiaválság, ugye. Kialakítunk majd egy ilyen páros-páratlan rendszámot, mondjuk nem azt a variációt nézem, hogy egyből elfogy, hanem hogy mondjuk tényleg nagyon szűkös lesz a kínálat. Itt ugye felvetette az emberünk, hogy vezessünk be autómentes napokat majd a kormányoknak, például vasárnap, vagy jegyrendszerre, vagy kreditrendszerre tankolnak az autósok, akár mi Magyarországon itthon nyáron. Valami ilyen megoldásba kell gondolkodni?
Elképzelhető, tehát én már több cikket olvastam az Egyesült Királyságból is, illetve Németországból is, hogy a nyári időszakban gondolkodnak azon, hogy függesszék fel a piaci viszonyokat. Ez magyarán azt jelenti, hogy akinek feltétlenül szükséges az üzemanyag, az megkapja, tehát úgy ígértem mondjuk, hogy mezőgazdasági termelők, szállítók, illetve mondjuk közszolgáltatók, tehát mentő, tűzoltó, rendőrség, és hát mondjuk a magánautósoknál pedig lenne mondjuk egy havi limit. Hát azt mondják, hogy mondjuk XY rendszámra havonta csak 30 vagy 50 liter üzemanyagot adunk. Különben, ha meghagyjuk a piaci viszonyokat teljesen érvényesülni, akkor könnyen elképzelhető, hogy elszállnak nagyon az árak, míg a mostani szinthez képest is.
A V8-as biturbósok retteghetnek 30 literrel, mi?
Hát 30 liter, ha csak nyomunk egy start gombot, akkor amíg elindulunk, felmegyünk egy emelkedőn, az már 45 liter.
Na most, az van a világon, akkor ezek szerint úgy néz ki a dolog, hogy olajunk van, felvevő piacunk van, és csak a finomításon múlik oda, nem lehet embereket toborozni, nem lehet fölvenni. Tehát a finomításon bukik el.
Gyakorlatilag az a szűk keresztmetszet most igen. Tehát itt két év alatt bezárt a világkapacitásának 5%-a, miközben az új projekteket Kínában, meg a Közel-Keleten nem igazán tudták befejezni, mert a Covid miatt ugye nem lehetett összehozni az embereket. Úgyhogy most egy ilyen ideiglenes hiány van, ami valószínűleg 1-2-3 évig fennmaradhat. Lényegében ez a szűk keresztmetszet. Tehát mondok egy konkrét példát, egy dízel, a dízel esetében egy hordónyi dízel ára jelenleg Nyugat-Európában $200. Tehát igazából a dráma nem is a kőolajpiacán van, hanem sokkal inkább a termékpiacon.
Na most ugye tulajdonképpen most még a hazai kutakon, ami mondjuk nem MOL, mondjuk Shell, akkor ott azért nincsen, ugye, mert még van olajunk tulajdonképpen, csak itt ilyen ellátásbeli problémák vannak, ami azt jelenti, hogy olyan nagy kereskedők lényegében mondjuk a MOL kivételével akár gondolkozhatnak, úgyhogy kivonulnak a magyar piacról, vagy addig felfüggesztik a működésüket, amíg hatósági áras az üzemanyag. De MOL-nak inkább akkor most ilyen pillanatban logisztikai problémái vannak, ha jól értem, mert nem tud mindenkit kiszolgálni a 70%-os piacát, neki most mondjuk 90%-ra kellett felemelni. Jól gondolom, vagy jól értelmezem a helyzetet?
Ezt teljesen jól látod. Náluk egyébként a legszűkebb keresztmetszet, ahogy én tudom, az elsősorban a kiszolgáló gépjárműveknek a száma, illetve a sofőrök száma. Tehát magyarul úgy működik a MOL, hogy ugye lefinomítja Szászombatán az olajat, termékvezetékeken ezeket elszállítja az ország különböző pontjaira, de azokra a pontokról, hogy elszállítsd a benzinkutakhoz, ehhez ugye tartályautóra és személyzetre van szükség. Most itt vannak ők a legnagyobb bajban jelenleg.
Aha. De nem lehet, hogy ez egy ugyanaz, mint itt írják a hallgatók, hogy emlékezzetek vissza az AdBlue botrányra, hogy az volt, hogy el fog fogyni. Mindenki mondta, MOL is mondta, hogy nem lesz, de elindult a felvásárlás, 100-ról fölment literje 600-ra. Ez nem egy ilyen burkolt áremelés, hogy gyerekek, finomítóba embert kell fölvenni, venni kell kamiont még, hogy elérjen hozzátok a benzin, tehát drágább lesz.
Itt ugye mindig az a helyzet, hogyha kialakul egy ilyen szituáció, amikor az emberek elkezdnek félni az ellátás biztonságtól, akkor mindenki elkezd felhalmozni. Tehát ez ugye ezt a magát az egész szituációt egy kicsit felgyorsítja, vagy felpörgeti. Én ezt látom igazából veszélynek. Ha nyugodt lesz a nyár, akkor azért jó részt én azt gondolom, hogy meg lesz az ellátás.
Hát akkor nem vagy ennyire pesszimista.
Én nem vagyok annyira pesszimista, de az tény, hogy egyébként, amit Fatih Birol mondott, az teljesen jogos. Tehát valóban a nyugati világban, sőt, tulajdonképpen az egész világban alapvetően hiány van most termékből. És hát ahogy említettem már, hogy a termékek ára emelkedik igazából, nem is a nyersolajára.
Aha. Na most azt tudjuk, hogy nyilván kicsit teoretikus a kérdés, honnan tudnád, de hogy mondjuk itt a barátság kőolaj vezetéke még meddig jön ez a kis nagyon finom illatú uráli olaj, ami ott jön, mert azért ha ott azt tudod, úgy döntenek, hogy ezt nagyon gyorsan elzárják, akkor aztán igazán nagy bajba leszünk. Ugye Magyarország most még kivételt kapott, hogy ne kelljen bevezetni az olajembargót, ott még azért úgy csurdogál valami, de ha mondjuk úgy döntenek, hogy ezt elzárják, akkor honnan a fenéből lesz nekünk például olajunk?
Hát azért az Adria kőolajvezetékről lehet szállítani hozzánk szerencsére.
Azért tárgyalunk most a hormányokkal.
Igen, sajnos nem akkora mennyiséget, mint amennyire teljesen szükségünk van, de a nagy részét, 80%-át el lehet most is már szállítani. Nyilván azért tárgyalunk a horvátokkal, hogy ezt fel lehessen 100%-ra vinni, különösen akkor, hogyha ezen a barátságon egyszer megszűnik az ellátás. Az egyébként egy csoda, hogy ott még mindig jön az olaj, mondom, mert ugye háborús övezetem megy keresztül. Én nem tudom, hogy mikor lesz egy olyan pillanat, amikor valaki abban a vezetékbe belelő.
Vagy belelő, vagy azt mondja,
itt a vége.
Na. És elzárja, és akkor már ez a barátság nem annyira barátság kőolajvezeték, nem?
Tehát, hát ez pontosan így van. Én azt látom, hogy racionálisan egyik félnek se lenne ez érdekel, de hát annyi sok irracionális lépést láttunk sajnos, akár orosz, akár nyugati részről is, hogy igen, ez sajnos benne van a pakliban.
A MOL dönthet úgy egyébként, hogy külföldre jobbáron inkább nem ad el, és feltölti a magyar piacot, mert ugye az ellátási hiány abból is lehet, hogy ők továbbra is értékesítenek külföldre, nyilván nem 480 forintért literenként.
Hát ugye ők vállalták azt, hogy Magyarországon ellátják az országot, mivel hogy a 100 fontbatai finomító kapacitása egyébként kevés a magyar fogyasztáshoz képest. Most gyakorlatilag alapvetően ebből a finomítóból szinte teljesen csak a magyar piacot látják el. Sőt, hát ugye szállítani kell még külföldről is ide. Tehát mondjuk a pozsonyi finomítóból, vagy ott finomított termék, az eljön a magyar piacra is.
Ha meg az ÖMV küldene a Dunán, ott meg mondjuk egy alacsonyabb vízárásnál meg nem tudnak túl sokat küldeni. Tehát ez őrült szexi lesz így akkor. Minden, mi az egyiket elzárják, a másiknál apad a Duna, mi meg itt állunk majd, hogy te szerdán autózol, én meg pénteken.
Ki mikor jön be, vagy átjárunk az osztrákokhoz tankolni.
Igen.
Hát igen, az elmúlt azért 20-30 évvel egy szerencsés időszak volt, hogy ilyet nem kellett megélnünk, reméljük most se kell. Az tény, hogy most azért a rendszerek eléggé a kritikus szinten vannak. Tehát ilyen erőteljes próbája azért még az elmúlt 30 évben nem volt ezeknek az ellátási rendszereknek, globálisan is, mint most különben.
Szerinted lehet, hogy fejadagrendszer lesz tényleg nyáron? Lesz egy, mint a Lisztnél, meg régen a kenyérnél a háborúban, lesz egy ilyen kreditrendszerünk, vagy egy jegyrendszerünk, nyilván elektronikusan is rendszám alapján kapunk, nem tudom, heti 150 liter. Ezt elképzelhetőnek tartod?
Ezek az ötletek komolyan felmerülnek nyugaton, hiszen azt látják, hogy ha valahogy adminisztratívan nem állnak útjába ennek a nagyon masszív keresletnek, akkor az egész közösség sokkal rosszabbul járhat, hiszen mondjuk lehet adott esetben egy 5 eurós dízelár, az pedig mindenkinek nagyon rossz. Én azt hiszem, hogy ideiglenesen érdemes lenne megfontolni egy ilyen dolgot, tehát ez mondjuk elsősorban nyári hónapokra lenne csak érvényes, ilyenkor egyébként a szezonálisan ilyenkor a keresletnek a csúcsa. Aha. Tehát ez a június, augusztus, szeptember, ez a csúcs, utána a téli időszak azért mindig kisebb.
Aha, igen, de akkor mi személyautósok vagyunk ennek a sornak az elején tényleg. Tehát, ahogy mondtad, az ipari fogyasztók fontosak, a gyárak fontosak, a mentők, rendőrök, nem tudom, fontosak. Tehát mi lennénk, mi vagyunk a sor legelején, akiket mondjuk szankcionálnának.
Igen, a személyautók, ez kicsit pont fordítva van, mint amikor a gázellátás mondjuk megszűnik. A gázellátásnál nyilván a lakosság a legfontosabb, tehát őket szankcionálják utoljára. De mondjuk az üzemanyagoknál a személyautók vannak az élen, tehát ők azok, akik elsősorban, ők a legkevésbé ugye érzékenyek tulajdonképpen a gazdasági aktivitásra, hogyha őket korlátozzák, úgyhogy valószínűleg, ha szankciók lesznek, vagy ha ilyen korlátozások lesznek, akkor velük kell kezdeni.
Te látsz egy ilyen 900 vagy akár 1000 forintos literenkénti üzemanyagárat? Ugye mi még most szerencsések vagyunk, 480-ért tankolunk. Benne van ez a piacban? Ugye most ilyen 7-800 forint között mozog, attól függ, az oroszok böfögnek még kettőt, vagy az ukránok, vagy az unió, és akkor azonnal ugrik. Egy-egy mondatra is ugrik most az olajár, ugye? Benne lehet a pakliban egy 900 vagy akár 1000 forintos olajár?
a számokat én nézem, egyelőre a keresleti oldal még olyan érdemi jelentős reakciót nem mutatott. Tehát biztos, hogy lesz egy olyan ár, ahol azért a világ elkezdi letenni az autót, és letenni a, és csökkenteni a fogyasztást, ahol lehet. Én nem látom, hogy még ennél a pontnál lennénk. Tehát ez sajnos azt jelenti, hogy még lehet ebben fölfelemenet.
Azt szoktuk mondani ugye a magyar autósra egyébként, hogy előbb eszik inkább vajas kenyeret vagy zsíros kenyeret, mert az otthon a konyhában nem látszik, de az autót nem teszi le.
Na de akkor most csak erősíts meg ebben, hogy jól látom, hogy a szankciók kiválóan működnek Oroszország felé, hogy egyébként az európai fogyasztók fizetik meg a szankciók árát a 800 fontos üzemanyagára, miközben a rubel hasít. Tehát akkor mondhatja azért, ez így remekül van kitalálva most ez a rendszer így, nem?
Én nem vagyok a nagy híve ennek az olajembargónak, azt el kell mondanom, és ezt többször ki is fejtettem. Igen.
Tehát hát ez most az európai fogyasztók fizetik meg, mi fizetjük meg az oroszországi szankciókat.
Tulajdonképpen igen, illetve nem csak mi adjuk, hanem mindenki más, tehát a kínai fogyasztó is megfizeti, hiszen a kínai fogyasztónak is nagyon drága lett ezáltal a kőolaj, illetve a finomított termék is. Azt hiszem, hogy nem a legjobb módszer, amit választottunk. Tehát én azt gondolom, hogy a szankciók nagy részével egyetértek, ezzel a szankcióval nem feltétlenül.
Tehát a rubel nem omlott össze, igazából ezeket mi fizetjük, tehát hogy azért ez egy ilyen rókafogta csuka helyzet, hogy nagyon akarjuk őket büntetni, de egyelőre úgy néz ki, azért magunkat is büntetjük ezzel jócskán.
Hát igen, ugye Oroszország a világ harmadik legnagyobb olajtermelője, gyakorlatilag pariba van ugye a másik két naggyal. Tehát egy ilyen nagy országot szankcionálni az egy elég merész dolog.
Igen.
Sajnos egyébként.
Hát igen. Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Sok biztató dolgot hallottunk.
Nagyon.
Én veszek egy 50 literes kannát.
Tamás, még egy utolsó kérdés. Elektromos autóval jársz?
Nem. Tehát nekem is hagyományos benzines autón van, úgyhogy...
És mennyi van már letárolva a garázsban?
Személyesedésére, nem. Személyesedés azért érint ilyen értelemben a dolog, tehát én is magánszemélyként is ezt minden nap figyelem persze.
Atya Isten, na jól van, hát érdekes elünk lesz. Köszi, hogy elmondtad ezeket, jó munkát nektek, köszi.
Köszönöm.
Köszönjük szépen, Lecser Tamás az Erszeol és gázipari elemzőjének.
Gyerekek,
hát akkor...
Nagy a baj.
Arccal a nyár felé. Most autózzatok, amin még van nafta, mert utána ültök a seggeteken.
Vegyetek szép kerékpárokat, én a kerékpáros turizmus, hogy menjetek vitorláshajóval, abban nem kell üzemanyag. Mondjuk nem én nézegettem tegnap elektromos autókat kettőnk.
Hát nézegettem. Aztán megfejtettem, hogy ez se a jövő sajnos. Nem ezt fog bennünket megmenteni. Az emberiség egy újabb illúzióba ringati magát, amit úgy hívnak elektromos autózás, sajnos. De egyébként gyönyörűek az Insta oldalamon fenn vannak. Csodaszép mindegyik, de nem vagyunk kint a szarból.
Így azt is.
Nézd meg, miből állítják elő a villamos energiát. Miből lesz a Földön nagy része a villamos energia? Fosszilis tüzelőanyagból.
Így van,
ugye?
Meg szén.
Úgyhogy kiváló. 7:30 pontosan jövünk a hírek után.
Folytatódik!